kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Június elejére találkozót kezdeményez Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, szimbolikusan a magyar többségű Beregszászban. A találkozó célja lenne, hogy segítsük a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldjükön maradásukat, közölt a lendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke Babiák Zoltánt, Beregszász polgármesterét fogadta. A Magyar Szövetség elnöke Budapesten találkozott Magyar Péterrel. Gubik László üdvözölte, hogy a Tiszapárt szerint rendezni kell a Benes dekrétumok ügyét. A megbeszélés része volt annak az egyeztetés sorozatnak, amelyben a leendő magyar miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőivel tárgyal. Az országgyűlés május 9-i alakuló ülését előkészítő tárgyaláson a parlamenti frakcióknak sikerült megállapodniuk a legfontosabb pontokban, közölte Bújdosó Andrea. Már csak technikai részleteket kell véglegesíteni, de ez várhatóan a jövő hét elején megtörténik, tette hozzá a Tisza párt leendő parlamenti frakció vezetője. Kitért arra, elfogadhatatlannak tartották, hogy Szijjártó Péter, távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelöljék. Hozzátette, hogy a Fidesz ezügyben kompromisszumkész volt és másik javaslatot tett. Vitályos Eszter jelölését a Tisza párt is el tudta fogadni. A többi bizottsági tisztségviselőről és a struktúráról végleges megállapodás született. Pártjuk a hétvégéig jelenti be, hogy kiket javasol a posztokra. Tar Zoltánt, a Tisza párt alelnökét és európai parlamenti delegáció vezetőjét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter. Az ő hatáskörébe tartozik majd egyebek mellett az egyházakkal és felekezetekkel való kapcsolattartás is. A lendő miniszterelnök Tanács Zoltánt, a Tisza párt működő és emberséges Magyarország programja összeállításáért felelős vezetőjét pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására kérte fel. Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó, kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd. Orbán Viktor felajánlotta lemondását a Fidesz éléről, mondta el Bánki Erik visszavonuló politikus a párt választmány ülése után. A Fidesz az országos választmány döntése értelmében június 13-ára előrehozott tisztújító kongresszus tart, ahol a végső döntés megszületik. A jegybank monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően nem módosított a 6,25%-on álló irányadó rátán, a kamatfolyosó két széle is változatlan szinten maradt. A tájékoztatón elhangzott, Magyarország még nem tűzött ki pontos céldátumot az euró bevezetésére, amely nem is jegybanki feladat. Ha a kormány ezt kéri, akkor ezen dolgozni kezdenek, fejtette ki Varga Mihály jegybankelnök. Ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség a vagyonmenekítés hírével kapcsolatban. A hatóság kiemelte, saját információk alapján dolgozik, arra hívták fel a figyelmet, az eljárások nem a nyilvánosság előtt zajlanak. Eljön az idő, ballagás, aztán hétfő, május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Mintegy 20 ezer tengerész vesztek el a Perzsőből berekedt hajókon, mert a háborús helyzet miatt jelentősen visszaesett az áthaladás a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoroson. A térségben több hajót értek támadások, 10 tengerész életét vesztette, miközben sok hajón élelmiszer és ivóvízhiány, valamint kommunikációs nehézségek alakultak ki. Az összeomlás állapotában van Irán, írta az amerikai elnök a True Social internetes közösségi oldalán. Donald Trump annak a véleményének adott hangot, hogy Teherán a Hormuzi szoros lehető leghamarabbi megnyitását akarja elérni az Amerikai Egyesült Államoknál. Katonai tiszteletadással fogadta Donald Trump amerikai elnök és felesége a Fehérháznál harmadik Károly brit uralkodót és feleségét. A királyi pártszállító konvoj megérkezését követően az elnök és az uralkodó katonai szemlét tartott az amerikai hadsereg felsorakozott tagjai előtt. Harmadik Károly és Kamilla királyné hétfőn érkezett 4 napos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba, részben az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. Vád alá helyezik azt a férfit, aki tüzet nyitott még szombaton Washingtonban a Donald Trump elnök részvételével megtartott fehérházi tudósítók vacsoráján. A 31 éves gyanúsított Los Angelesből utazott a fővárosba. A kutatóként dolgozó álmokfutó rendszeresen járt lőtérre, a támadáskor egy kézilőfegyver, egy vadászpuska, valamint több kés is volt nála. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 3 és 8 fok között, délután aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
. 175 éve született Szmrecsányi Lajos egykori kápolnai káplán, később egri érsek. Születésének évfordulója alkalmából a 150 évvel ezelőtti papi szolgálatának helyszínén, kápolnán emlékeztek meg róla április 26-án. Műsorunkban az ünnepségről készült összeállításunkat hallják. A megjelenteket Kakukk Ferenc plébános köszöntötte.
Hálával idézzük föl Szmrecsányi Lajos életét, szolgálatát. Különleges évfordulók kapcsolódnak össze. 175 éve, pont a mai napon született, 150 évvel ezelőtt szolgált itt kápolnán káplánként, segédlelkészként, és 100 éve helyezték el emléktábláját a plébániánk homlokzatán Kriston Endre, akkori segédpüspök jelenlétében, beszámolt róla az akkori egri népújság 1851, 1876, 1926. Ezek az évszámok nem csupán történelmi adatok, hanem egy hűséges papi élet lenyomatai. Szmrecsányi Lajos életében fölismerhetjük azt, amit ma húsvét negyedik vasárnapján, jó pásztor vasárnapján különösen is ünneplünk, a hivatást. Nem csupán egy feladatot, hanem Isten ajándékát. 14. Leó pápa mai napra írt üzenetében következőképpen fogalmazott: a hivatás Isten ajándéka, ingyenes ajándéka, amely szívünk mélyén sarjad és bontakozik ki. Ez az ajándék nem kívülről erőltetett út, hanem belülről fakadó válasz Isten szeretetére. Szentatyánk Jézust szép pásztornak nevezte írásában, olyannak, aki magával ragad, aki megmutatja, hogy az élet valóban szép lehet, hogyha őt követjük, de ehhez meg kell állnunk, csendet kell teremtsünk, és meg kell tanulnunk figyelni az ő hangjára. Szmrecsányi érsek élete is ezt példázza. Egy ember, aki meghallotta a hívást, igent mondott rá, és hűségesen végigjárta azt az utat, amelyet Isten kijelölt számára. Az ő papi szolgálata akár itt kápolnán, akár később érsek főpásztorként nem önmagáról szólt, hanem Krisztusról, a jó pásztorról. Szentatya arra is emlékeztet bennünket, hogy minden hivatás kapcsolatból születik. Isten ismer bennünket, és szerető tekintetével megvilágosítja szívünket. Ez a kölcsönös megismerés Isten és ember között az alapja minden hivatásnak. Ma, amikor rá emlékezünk, egyben kérdés is megszólal bennünk. Vajon mi meghalljuk-e ezt a hívást? Engedjük-e, hogy Isten bennünk is munkálkodjon? Merjük-e rábízni magunkat? Mert a hivatás az nem csak a papoké és a szerzeteseké, hanem mindannyiunké. És ahogy a Szentatya, a Leó pápa mondja, ez az út a boldogság útja. Nem mindig könnyű, de mindig értelmes és szép. Kérjük ma a jó pásztort, adjon egyházának ma is olyan pásztorokat, mint amilyen Szmrecsányi Lajos volt, hűségeseket, szolgálatkészeket, Krisztushoz tartozókat. És kérjük azt is, hogy bennünk is érlelje meg a hivatás ajándékát, hogy életünk bármilyen úton járjunk is, az ő szeretetének a jele legyen a világban.
Orbán Márta az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársa előadásában Szmrecsányi Lajos egriesek életét mutatta be. Őt hallják most.
Szmrecsányi Lajosról emlékezzünk meg, aki ugye 1851 és 1943 között él. Hogyha megnézzük az ő életrajzi adatait, nagyon sok szakirodalomban az szerepel, hogy ő április 24-én született, még a saját életrajzában is azt írják. És amikor Feri atya mondta ezt az esemény ötletet, akkor én megnéztem, hogy mikor is született Szmrecsányi, be is tettem ide az eredeti anyakönyvi bejegyzést, és így pontosan tudjuk, hogy 1851. április 26-án született Felsődarócon, és ugye a Lajos, György, Félix és Márk nevet kapta a keresztségben. És ugye lehet is látni, hogy 27-én keresztelték meg. Ez is azt bizonyítja, hogy milyen fontos az, hogyha ilyen bizonytalan kérdések vannak, akkor mindig megnézzük az első, az eredeti forrást, ugye a jelen esetben az ő anyakönyvi bejegyzése. Ugye ez a Felsődaróc, ez a Felvidéken található, azt már a Csányi család ott élte ebben az időszakban az életét, és ugye ez a Szmrecsányi család, ez egy nagyon fontos és híres nemesi felvidéki család volt. Itt lehet is látni az anyakönyvi bejegyzésen, hogy Szmrecsányi Lajosnak az édesapja Ödön volt, az édesanyja pedig Berzevici Mária. Itt mind a két esetben egy nagyon nagy nemesi családról beszélünk. Több híres szülöttje is volt a családnak, tehát akár kiemelhetjük azt is, hogy csak az ő generációjukban is nem ő volt az egyetlen főpap, hanem a testvére Pál is püspök volt, illetve ezen kívül több közjogi méltóságot is betöltöttek a családtagok. Ugye az elemi iskoláit Debrecenbe és Eperjesen végezte, és a 7.-8. osztályra, tehát lényegében a középiskola utolsó két évére került Egerbe. És ettől kezdve az ő élete egész életében az Egri Egyházmegyéhez kötődött. És ugye 1873. augusztus 28-án szentelt el Lévai Sándor pappá. A kápolnai évekre helyeztem a hangsúlyt. Ugye miért is a kápolnai évekre, hiszen itt vagyunk Kápolnán. Ugye frissen felszentelt papként itt volt az első szolgálati helye, és ugye ez miért is fontos? Ugye azért fontos, mert ugye itt szerezte azokat az első tapasztalatokat, amely a hívekkel való közvetlen kapcsolattartásához kötődik. És ugye, ha majd megnézzük a későbbi élettörténetét, akkor is láthatjuk azt, hogy valószínűleg ehhez az időszakhoz kötődik az ő későbbi szociális érzékenysége is, illetve a vidéki plébáni munkához való kötődés. Szmrecsányi Lajos életében összesen ez a 3 év adatot meg neki, hogy ne egy nagyvárosban éljen, hanem egy vidéki plébánián. Tehát itt tényleg fontos az, hogy honnan szerezte azokat a tapasztalatokat, amelyekre majd később építkezni fog, hiszen ha megnézzük a régi nagy egyházmegyének a jelentős részét, azért az egyházmegye területének igen nagy kiterjedése nem a nagyvárosokban van, hanem sok kis faluban volt. Tehát lényegében az, hogy ő az egri érseki székből el tudja képzelni, hogy milyen is a vidéki élet, abban mindig meghatározó volt számára a papságának az első 3 éve. Itt nem szeretnék minden tisztségéről részletesen beszélni, hiszen az időkeret nem teszi lehetővé. Az első állomáshelye Kápolna volt, ahol ugye 3 évig szolgált, és utána került 1876-ban Miskolcra. Tehát ha úgy nézzük, a miskolci káplánságának is évfordulója van ebben az évben. Aztán utána már 1882-ben ő Miskolcról Egerbe került, és utána lényegében haláláig el sem hagyta Eger városát dispozíciós szempontból. Majd 1891-től érseki titkár lett, 93-ban címzetes kanonok, 1901-ben érseki irodaigazgató lett, majd 1904-ben címzetes püspök lett, Samassa érsek javaslatára, mint egy utorlási céllal koadjuktor püspökké nevezték ki, és utána a pápa brévéjében címzetes érseki címmel ruházta fel, így mondhatjuk azt, hogy ettől attól kezdve ő az Egri Egyházmegyének a koadjuktor érseke lett, és majd pedig 1912. augusztus 20-ától lett ő egri érsek. De ugye ebben az időszakban ez nem úgy nézett ki, mint manapság, hiszen akkor nem csak Rómához kellett tartozni, hanem az uralkodóhoz is. 1912. szeptember 21-én tette le a hűségesküt Ferenc József apostoli király kezébe. És majd pedig 1912. december 12-én vette át az érseki pallumot. De még röviden szeretnék beszélni, hogy ez a nagy életmű, ez ugye nagyon sok kitüntetést is kapott. Hát ugye én sem szeretném kiemelni az összeset, csak a legfontosabbakat. Ugye 1913-ban belső titkos tanácsosi címet kapott. Tagja volt a főrendi háznak, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a mai korunkban ezt nehéz elképzelni, hogy az egri érsek tagja a főrendi háznak, de ez ugye hosszú évszázadokon keresztül így volt, hogy az egri érsekek, korábban püspökök nagyon komoly politikai szerepet is játszottak. az ő esetében ő a közjogi és a törvénykezési bizottságban dolgozott, ez egy nagyon komoly munka volt, és ha megnézzük ennek a korszaknak az országgyűlési naplóit, akkor lehet látni, hogy neki milyen megszólalásai voltak, és milyen politikai intézkedések kötődtek az ő munkásságához, tehát neki nem csak az egyház igazgatásban, hanem az állami igazgatásban is fontos szerepe volt. Majd 1929-ben 11. Pius pápa trónárói címmel tüntette ki, és ugye 1937-ben, ugye számolunk 12 és 37 között, ott már ő 25 éve volt egri érsek, és az egri érsekségének a negyedszázados évfordulója alkalmából megkapta a Szent Istvánrend nagy keresztjét, illetve Egerváros díszpolgárává is választották, majd fogjuk látni, hogy milyen egri kötődései vannak, és mit tett ő Egerváros életéért. A Szent István társulatnak is egy nagyon fontos tagja volt. Milyen egyházigazgatási reformokat vezetett ő be, és miket köszönhet neki az egyházmegye? Ugye új plébániákat létesített, hozzájárult a hitélet fellendítéséhez. Ugye 1929-ben megalapította a kis szemináriumot a paplétszám növelése érdekében. 1912 és 37 között megkétszereződött a papnövendékek száma, és a papok számát is 100 fővel megemelte. Az mi azért egy elég nagy szám. Ugye 1912-ben úgy vett át az egyházmegyét, hogy 199 betöltött plébánia volt, és 1943-ban ő úgy adta át, hogy 245-öt töltöttek be. És ugye ez nem csak abban mutatkozik meg, hogy ő mit tett a papnevelésért, hanem abban is, hogy rengeteg új templomot épített. Az ő érseksége alatt 40 templom épült az egyházmegyébe, ami azért is nagy szám, mert hogyha belegondolunk, hogy 1912 és 43 között azért volt egy első világháború, voltak járványok, volt egy nagy gazdasági világválság, mégis 40 templommal tudta bővíteni az egyházmegyét, ezen kívül még 54 kápolnát és 61 iskolakápolnát is építetett. Nyilván ezek az iskolakápolnák az egyházmegyének olyan vidékein voltak, ahol sokkal kisebb közösségek éltek, és nem volt szükség ilyen nagyméretű templomokra. És ugye azt szoktuk mondani, hogy Pirker óta minden érsek hozzájárult ahhoz, hogy felújítsa, bővítse, szépítse az egri székesegyházat. Szmrecsányi Lajos esetében sokszor ezt el szoktuk felejteni. Neki nagyon nagy tervei voltak, de ugye az első világháború miatt nagyon sok minden nem valósult meg. Ő is szerette volna Samas érseknek a munkásságát folytatni a bazilika díszítésével kapcsolatban, viszont neki anyagi lehetőségei nem voltak rá, hiszen az első világháborúban rekvirálták még a rezet is a tetőről, így neki először a külsőt kellett helyreállítani, és sokszor el szoktuk felejteni, pedig nagyon fontos szerepe volt neki abban, hogy a 30-as évek második felében, tehát a nagy gazdasági világválság után elég rossz állapotban volt a székesegyház külseje, de neki ez fontos volt, és egy nagy felújítási folyamatot vezényelt le ő is. Azt gondolhatnánk, hogy a gazdasági világválság után egyre kevesebb templom épült, de jelen esetben pont az ellenkezőjét látjuk, hiszen a 30-as évek második felében több templom épült, mint korábban, hiszen a 30-as évek második felétől megnövekedett a plébániák és a lelkészségek száma is az egyházmegyében. Igazából az egyházigazgatási reformokon kívül nagyon sokan hozzájárult az oktatáshoz is. Ugye itt a két világháború közötti időszakban az országban is nagyon fontos szerepe volt Klebersberg Kuno kultuszminiszternek az oktatás és nevelés terén, és ezzel párhuzamosan az egri egyházmegyében is megnövekedett az iskoláknak a száma. Ez annak is köszönhető, hogy Szmrecsányi számos szerzetes közösséget telepített le az egyházmegyébe. A többek között olyan szerzetes közösségekről volt szó, akik iskolát működtettek, így nem csak egy ilyen egyszerű plébáni iskola működött, hanem nagyon sok új szerzetes közösség által működtetett iskola is. Testvére Szmrecsányi Miklós. Ezért volt nagyon fontos, mert ő hosszú éveket, másfél évtizedet élt a testvére társaságában, és neki köszönhető az, hogy feldolgozták a Líciumi Múzeum anyagát, és ennek köszönhetően 1920-ban megnyitották a képtárat, amelynek a látogatása ingyenes volt. Ez egy újszerű kezdeményezés volt az országban is, hiszen múzeumok már működtek, de ingyenesen látogatható múzeum nagyon kevés volt az országban. Lényegében ő ebben is újított, és utána a testvérének köszönhetően ezt átrendezték, és a mai múzeum fogalmainkkal megfelelően rendezték be, tehát lényegében 1928-ban az újra rendezett múzeumot is meg tudták nyitni. De mellett még nagyon fontos kiemelni az egyházművészeti szerepét is, hiszen Szmrecsányi Miklós az országban is a modern műemlékvédelemnek az egyik fontos alakja volt, és testvérének köszönhetően az egyházmegye számos kiemelt műemléki temploma, neki köszönhetően megmaradhatott olyan állapotban, mint amilyen. hogyha csak megnézzük az egyházmegyénk legrégebbi templomait, akár Tarna-Szent Máriát, vagy Bélapát-falvát, ők nagyon sokat tettek azért, hogy ezek a templomok ma úgy nézzenek ki, ahogy, és nem engedték azt, hogy az akkori kor trendjének megfelelően lebontsák, széthordják a kövezetét. Az egyházmegye területén ő volt az az ember, aki megszervezte először az egyházközségi, mondjuk azt, hogy képviselő testületeknek a rendszerét. Nagyon fontosnak tartotta azt, hogy egy ilyen önkormányzattal bíró egyházközséget hozzon létre, amely ugye az egyházközségek vagyonkezelését is valamilyen szinten irányítja, ellenőrzi, és egy 6 fős egyházmegyei számvevőséget szervezett ennek felügyeletére. Ugye még megemlíthetnénk azt is, hogy olyan nagy intézkedésekben és egyházreformokban is részt vett, mint az egyházmegyei zsinatok szervezésében. Az ő érseksége alatt egyházmegyünkben 2 nagy egyházmegyei zsinat volt, hogy ezek nem a nagy világegyházi zsinatok, hanem ebben az időszakban más egyházmegyékben is voltak hasonló kisebb zsinatok. Fontos kiemelni azt, hogy Szerecsányi mit adott Eger városának, és mi az, amit ha ma körbenézzünk Egerben, akkor neki köszönhető. Ugye nagyon sokszor, ha a városban sétál az ember, azt sokszor el tudja képzelni, hogy 100 évvel ezelőtt a város nem így nézett ki. Ha régi térképeket nézzünk, akkor lehet látni, hogy a mai De============················Ferenc utca mögötti terület, az egy nagy park volt, hiszen az lényegében az egész a mai érsekkertnek az elődje volt, és ő már 1913-ban eladta a fürdőt Eger városának. Eger városának adta az érsekkertet, és ugye ennek emlékére 2018-ban az akkori érsekkertet átnevezték Szmerecsányi Lajos érsekkerté, annak emlékére, hogy ő ajándékozta a városnak, mint egy nyilvános park. Aztán 1925-ben Egerben és környékén volt egy nagyobb földrengés, és ő nagyon sokat tett itt a helyreállítási munkálatokban, és hogy azon kívül, hogy felújítatta részben a bazilikát kívülről, a líceum épületének a megújítása is hozzá az ő nevéhez kötődik, illetve átengedte a hőforrásokat is Eger városának, és a Deák Ferenc utcai sportcentrum építése is a nevéhez kötődik, így nem véletlen az, hogy ő megkapta Eger város díszpolgári címét. És hogyha a szociális intézkedéseket említettem az elején, akkor fontos kiemelni azt, hogy az érseki uradalomban a saját korát megelőző újításokat vezetett be a szociális területen is, hiszen ő intézményesített formában bevezette a családi munkabért, valamint ilyen kiházasítási, születési és temetkezési segélyt is adott az ő uradalmában dolgozó embereknek. Ezt ugye azért fontos kiemelni, mert Kápolna, ahol most vagyunk, ez is ugye az érseki uradalomnak a része volt, és itt nagyon sok ember az érseki uradalomnak a munkavállalója volt. És amit még fontos kiemelni az ő szociális intézkedésében, az az, hogy 1916-ban bölcsödét létesített az egri dohánygyárban, de ami szintén azért fontos, mert az ország más területein, az ilyen ipari településeken csak jóval később indultak el ezek az intézkedések. 1926. március 23-án itt egy nagyon fontos esemény történt Kápolnán. Ez annyira fontos esemény volt, hogy másnap 24-én, de egyébként akkor 23-a keddi napra esett, tehát nem hétvégén tartották ezt az ünnepséget. A Szerdai Újság címlapján az a beszéd volt, amelyet Kriston Endre mondott el itt, és az újság második oldalán pedig egy elég hosszú, részletes beszámolót olvashatunk arról, hogy mi is történt előző nap Kápolnán. És ugye ebből tudjuk azt, hogy ez egy sokkal nagyobb volumenű esemény volt, mint ahogy ma ezt elképzeljük, hiszen Kápolna nagyon büszke volt arra, hogy Szmerecsányi érsek itt kezdte a pályafutását, már csak azért is, mert ő volt az egyházmegyében az első olyan érsek az újkorban, aki az egyházmegye területéről származik, vagy itt is meg, hogy egyházmegyés papként kezdte a papi szolgálatát, hiszen az őt megelőző érsekek is, és az őt követő érsekek közül is csak Kádár érsek mondhatja el ezt, hogy az egri egyházmegye papjából lett későbbi egri érsek. Csepele Lajos, kápolnai esperes, plébános lelkes szavakkal megígérte, hogy mindig a jóra, a szépre és a nemesre oktató emléktáblát büszkén és kegyelettel fogják őrizni a plébánia hálás hívei. Most elmondhatjuk, hogy 100 év távlatában ezt sikerült megőrizni, és bízunk benne, hogy 50 év múlva, illetve 100 év múlva is lehet, hogy fognak egy hasonló megemlékezést tartani, és akkor más évfordulókat fognak összekötni.
Thank you.
Ahogy az előadásban elhangzott, számos templom, köztük az egri lajosvárosi templom építése is Szmrecsányi Lajos egriesek nevéhez fűződik. Az ünnepségen Ternyák Csaba egriesek egy Szmrecsányiról készült festményt ajándékozott a lajosvárosi híveknek, melyet Kós Ede plébános vette át.
A számunkra olyannyira fontos lajosvárosi templom építése is az ő nevéhez fűződik. Ezúton is hálát adunk a gondviselő Istennek, hogy Szmrecsányi érsek urat, mondjam így, ebben az egyházmegyében a papi szolgálatra meghívta, talán jó pásztor vasárnapján külön érdemes ezt így megfogalmazni, és aztán még a főpásztori szolgálattal is megbízta, és ezzel őt megajándékozta, és az egri főegyházmegyének egész hívő közösségét. Köszönöm a lajosvárosi családnak, hogy itt vannak, és velem együtt átveszik Ternyák Csaba érsek úr ajándékát. És ezzel kapcsolatban csak mi annyit szeretnék mondani, hogy ezzel én úgy gondolom, a mostani főpásztorunk nagy formátumú elődeinek a nyomdokába lépve nem csak a festmény ajándékozásával, hanem mindazon ajándékkal, amivel ő is gazdagítja az egri főegyházmegye életét, itteni főpásztori szolgálata, érseki szolgálata nyomán. Köszönjük az érsek úrnak, nyilván levélben is meg fogom ezt egész hívő közösségünk nevében köszönni neki. A Jóisten bőséges áldása szálljon főpásztorunkra, főpásztorainkra, püspökeinkre, papjainkra és Isten egész hívő népére.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szmrecsányi Lajos egykori egriesekre emlékeztünk.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese. Kedves gyermekek, ma este Fini Petra két meséjét Balsai Mónikától halljátok.
A sivatagi róka és a hold éneke. A sivatagi róka füle kezdetben apróra nőtt, nem volt nagyobb, mint a pocoké vagy a patkányé. Ám egy hideg este, amikor a homok olyan hűvös volt, mint a hó, a róka furcsa hangokra lett figyelmes. Különös énekhangokat hozott felé a szél. De nem a sivatagból vagy valamelyik állat felől, hanem a magasból. Mintha az ég dalolt volna az éjszaka közepén. Merezgette a szemét a sivatagi róka, hogy észrevegye a hang forrását, és merezgette a fülét is, hogy még jobban hallja azt a csodálatos éneket. Nem sokkal később rájött, hogy a hold dalát hallja éjszakánként. Az ezüst fényű égitest olyan lágyan és finoman énekelt, mintha egy fehér tündér dúdolt volna a sötét égbolton. A sivatagi róka szerette volna közelebbről is meghallgatni, de bármelyik dombra szaladt fel, nem jutott elég magasra. Reménytelenül nyújtogatta hát a nyakát, hát ha picit jobban hallja úgy. Minden este kiült a legmagasabb homokdűnére, és apró füleit a hang irányába hajtotta. Annyira szerette volna jobban hallani a hold bűvösen szép énekét, hogy a fülei nőni kezdtek. Előbb csak akkorák lettek, mint a kopogó bugár hártyás szárnyai, később már akkorák, mint a denevér nagyra tárt bőrlebernyege. Kis idő elteltével pedig a sivatagi rókának lettek a leghatalmasabb fülei a Szaharában. A róka büszkén viselte a nagy lapátfüleket, még akkor is, amikor a sivatag állatai nevetve összesúgtak mögötte. Ugyanis már alig várta az estéket, amikor a hold énekét tisztán és hangosan hallja majd. Hát, ez a sivatagi róka óriási füleinek a története. A citrom tündér. Lehet, hogy tudod, lehet, hogy nem, de azért elmesélem neked. Nem volt ám a citrom mindig savanyú, sőt, nyelvsimogatóan édes íze minden gyümölcsével vetekedett. Afrika ligeteiben született meg az első citrom, amikor egy ábrándos kis tündér felnézett a napra, és megtetszett neki az égi test szikrázó sárgasága. Varázsolok egy frissítően édes gyümölcsöt, és megajándékozom vele az embereket, dünnyögte derűsen. Legyen olyan sárga, és hozzon annyi vidámságot a földre, mint a nap. Citrom lesz a neve, és minden arcra mosolyt fakaszt majd az ízével. A tündér sárga ruhát öltött, és nagy kosárral végigjárta az emberek házait, hogy citrommal kínálja őket. Az emberek hálásak voltak, és nem győztek köszönetet mondani az édesen friss gyümölcsért. A magokat elültették, és házaik körül nem sokára hatalmas citromligetek nőttek. Ám a citrom tündér kérését hamarosan elfelejtették. A tündér csupán ennyit szeretett volna. Nem kérek mást ezért a gyümölcsért cserébe, csak hogy az első harapásnál, amikor enni kezditek, emlékezzetek rám. Ha ezt elfelejtitek, a citromból elpárolog a sárga vidámság. Az emberek egy darabig még felidézték a tündér alakját, amikor a citromba haraptak, aztán elméjükre lusta köd ült, és fütyültek már a szerény kérésre. A kertjükben növő citrom pedig fokozatosan elvesztette édességét. Először csak íztelen lett, később pedig nyelvfájdítóan savanyú. A citromtündér pedig fent ült az egyik citromfa tetején. Szomorúan bámulta őket, és még szomorúbban lóbálta a lábát. Olyan lassú lengésekkel, ahogyan a partmenti medúzák hajtják magukat a tenger árnyékzöld mélye felé.
Kedves gyermekek, ma este Fini Petra két meséjét Balsai Mónika mondta el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Eljutunk az áldozásig. Már végig elmélkedtük az Isten báránya felszólítást, imát. Végig gondoltuk, hogy az Isten báránya a Golgota titkát jeleníti meg. Most pedig a szent áldozás következik. Egyházunk meghív bennünket a Jézussal való egyesülésre. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében egy külön fejezetet szentel a meghívásnak. Így kezdi: a kenyértörés alatti Isten báránya ének után a pap felmutatja a Krisztus testévé változtatott kenyeret, és ünnepélyesen közzéteszi a meghívást. Ez a meghívás két idézetből áll. Az első keresztelő Szent Jánosra utal, hiszen ő mondta Jézussal való találkozásakor, János evangélium első fejezet 29. versében: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Mit is hangsúlyoz ezzel keresztelő János? Azt hangsúlyozza, hogy Jézus az új szövetség áldozata. Az ő önkéntes és ártatlan, szeretetből vállalt áldozata tette az embert megigazultá Isten előtt. Ezt a mondatot használja egyházunk az áldozás előtt a meghívásra. A második mondata, és erről a professzor úr egy kicsit részletesebben foglalkozik, ami az utóbbi időben egy kicsit változott is, szintén egy szentírási idézeten alapszik, mégpedig a Jelenések könyvének 19. fejezetének 19-es verse: boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az Isten báránya. A megújult misekönyvünk ezt így adja tudtunkra: boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. A professzor úr azzal folytatja, hogy a Jelenések könyvének ez a részlete az örökké valóság végtelen boldogságáról szól. Arról az elveszíthetetlen, tehát már semmitől sem veszélyeztetett örömről, amely azoknak az osztály része, akik kiérdemelték az Istennel való végső egységet, egyesülést. Ennek pedig Jézus által is sokszor használt jelképe az új szövetségi szentírásban, de az Ószövetségben is előfordul, nem más, mint a lakoma áldozata. A lakoma áldozatáról már szó volt, és elmélkedtünk a Szentmiséről való elmélkedések során. Ennek a lényege az, hogy az áldozati adomány egy részét az oltára tették és elégették. A másik részét az oltáron megsült áldozati állat másik részét egy szeretett közösség keretében fogyasztják el. Tehát Istennel együtt étkezik az áldozatot bemutató ember, és ez az Úrral való baráti egységnek, szeretetből forrásozó közösségnek a legtisztább és legmélyebb kifejező eszköze volt az áldozat bemutatáskor. Így folytatódik a meghívás fejezete. Jézus azzal, hogy saját testét áldozattá tette, és beleigézte a kenyérbe és a borba, magasabb szintre helyezte az Istennel való együtt étkezést. Az örök lakomára, az Istennel való végső egységre való eljutás örök erőforrásává tette. Aquinói Szent Tamás így ír erről: az úton járók eledelévé emelte az eukarisztikus kenyeret. Megjegyzem, de erre még a professzor úr tulajdonképpen vissza is tér, hogy nem egy rajtunk kívülálló áldozatot fogyasztunk el az Úrral közösen, hanem maga az Úr jön vendégségbe hozzánk. Az Úr, ami kenyerünket és borunkat átváltoztatja saját magává, és most egy lakoma keretében visszaadja nekünk. Az Istennel való egyesülésünk szentségi, tehát nem csak jelképes, hanem valóságos és megvalósító jele és eszköze lesz így az áldozati kenyér. Pontosabban a szent áldozásban nem csupán Jézus Krisztust vesszük magunkhoz, hanem a föláldozott és megdicsőült bárányt, aki meghalt értünk bűnösökért, és föltámadott elsőszülöttként a holtak közül, hogy így életünké legyen. A meghívás szövege így az áldozati lakoma gondolatát hangsúlyozza, mint az embernek az elemi és tiszta vágyának a beteljesedését, hogy egyesüljön az Istennel. Léte eredetével, céljával. Ebben részesít bennünket részlegesen és rejtetten minden szent áldozás, és egyben előkészít arra, amit majd nyíltan, teljességgel és véglegesen birtokolunk a mennyben. Milyen emberi válasz illik erre a föl sem fogható, minden emberi mértéket meghaladó isteni szeretetre, a biztos és egyben alázatos hitnek a kifejezése. Ezt pedig, hangsúlyozza a professzor úr, a kafarnaumi százados vallomásából vesszük. Ő miután tudomást szerzett, hogy Jézus Kánában csodát tett, szorult helyzetében kérleli az urat. Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik. Ugye, emlékszünk az evangéliumi történetre. Jézus válasza az, hogy megyek, és meggyógyítom. Azonban a századosban mérhetetlen nagy hit és alázat van. Azt föltételezi, azt hiszi Jézusban, hogyha benned és általad valóban isteni hatalom működik, akkor nem kell oda menned a tér meghatározott pontjára, helyére. Bárhol vagy és akarod, a változás bekövetkezik, csak ki kell mondani, és a szavad megvalósul. Milyen csodálatos ez, fűzöm hozzá, hogy az Ószövetségben is arról tesz tanúságot a Biblia, hogy az Isten szava teremtő szó, amint kimondja, megvalósul. Ez mutatkozik meg a századosnak a válaszában, amikor azt mondja, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Máté evangélium a 8. fejezet, 8. vers. Jézus válasza, ekkora hitet nem találtam senkiben Izraelnél. 10. vers a Máté evangélium 8. fejezetében. Egy pogány ember tiszta és szellemi hitről tesz tehát tanúságot. Ez az érett és alázatos hit az, amit nekünk is ki kell mondanunk, amikor a földi életünk csúcsára jutunk, a szent áldozásban egyé válhatunk Jézus Krisztussal, az áldozati bárányjal. Az ő vére minden földi áldozat bemutatást beteljesített. Az ő halála új világba, az isteni életbe vezetett, mely soha nem ér véget. Szent Pál apostol ír erről a rómaiakhoz írt levelében, a 6. fejezet 9. versében. A zsidókhoz írt levél szerzője által a Szentlélek pedig ezt mondja, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma mindörökké. Vagyis ő az örökké valóságban, az idő nélküliségben ugyanazt teszi, mint földi életében. Örökké közben jár értünk. Tehát keresztáldozata, ami változó és idéglenes világunkban ment végbe, de általa lépett az új valóságba, ahol örökké jelen van önmaga átadásával, melyet állandóan fölajánl az atyának a bűnös világért. Talán csak annyit kell hangsúlyozni, hogy ez a mondat, ez pici változtatással hangzik el a Szent Misében, hiszen azt mondjuk a végén, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Megjegyzi a professzor úr, hogy ez a hit megvallás a trienti zsinatban, az általa hozott liturgikus reformban 1570-ben háromszor ismételteti el ezt a mondatot, és ez 1970-ig, pontosabban az új misekönyv megjelenéséig, hát így volt, utána már csak egyszer szerepel, remélhetőleg, hogy ez nem a hitnek a csökkenését jelenti. Talán azt is érdemes megjegyezni még, ezzel zárnám a mai elmélkedést, hogy ez a mondat érdekes módon a 14. században kerül a liturgikus rendbe. A betegek kezdték el ezt imádkozni, akik nem tudtak eljutni a Szent Misére, és otthonukban vették magukhoz az oltári szentséget. Ez kerül majd be a Szent Misébe. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Végén
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!